Engem Huszti Sándornak hívnak, általában. És mostanában önismeretet tanítottam, de korábban foglalkoztam jóslással, tanácsadással, személyiség elemzéssel, fejlesztéssel is. És most lesz február végén egy tanfolyam a belsőlátás fejlesztéséről, aminek egyik része lesz majd pont ez a ma esti jövőben meg múltba látás. És ezért szerveztem ezt a ma esti előadást, hogy ezzel a témával megismerkedjetek, meg én is megismerkedjek. Hát ha valami új dolgot is mondok, így időként szokott új gondolat is jönni. És én úgy gondoltam, hogy először a jövő belátásról mesélnék, és akkor úgy utána visszatérünk a múlthoz, mondjuk így. Mégpedig azért, mert ennek az egész témakörnek ugye, ha így józan észre belegondolunk, hogy nem sok realitása van a hagyományos materialista gondolkodás szerint a jelenben itt vagyunk, előző életek nincsenek azon gondolkodás szerint, a jövőt azt nem lehet tudni, mert azt még nem értük el, és így aztán a jövőnek a meglátása, vagy, vagy az előző életekben való emlékezés a teljességgel lehetetlen lenne. Ehhez képest ma a világon nagyon sok filozófiába, vallásba, spirituális tanokba, emberek világképébe megjelennek ezek a gondolatok, ezek a tapasztalatok, élmények, hogy látnak a jövőből valamit, vagy emlékeznek előző életeikre. És úgy gondoltam, hogy mivel nekem is vannak hasonló tapasztalataim, ezért így érdemes megosztani is, meg magáról a módszerről is mesélni majd, hogy így is hogyan lehet ezt fejleszteni, gyakorolni. Én azon, most így fogalmazom, azon látók közé tartozok, bár nem érzem magam kifejezetten látónak, akik nem ezzel a képességgel születtek, hanem ezt tanultam, gyakoroltam, és így értem el egy bizonyos fokát, szintjét a látásnak. A tanítónak inkább egy született képessége volt ez, és tőle tanultam olyan gyakorlatokat, meditációs technikákat, elméletet, amivel ezt tudtam fejleszteni magamba, amíg hozzáraktam a magam ötleteit, és végül is így alakult ki az a módszertan, amivel már jó pár ember sikerült megtanítanom ezekre a képességek használatára. Na most a maga az időnek a fogalmáról, működéséről sokféle elmélet létezik. Én egy olyasfélét tartok viszonylag valószínűnek, tehát nem vagyok benne én sem biztos, hogy ez pont így van, de most éppen ezt tartom valószínűnek, hogy a világban a teremtéskor gyakorlatilag nem csak a teremtés pillanata, ott az első időpont lett megteremtve, hanem az egész létezés úgy a kezdettől a végéig, és gyakorlatilag ez úgy létezik az idő kezdetétől az egészen a világ megszűnéséig, de nekünk azért van erről egy teljesen más fajta tapasztalatunk, mi úgy érzékeljük, mintha a kezdettől haladnánk a vég felé, mindig valamilyen kiinduló ponttól a befejezésig, mert a tudatunk annyira beszűkült, olyan kis teret, vagy kis mezőt tud felfogni, hogy egyszerűen nem is bírnánk megbirkózni, nem tudnánk megbirkózni azzal a sok információval, amit akkor érzékelnénk, hogyha egybe tudnánk az idő teljes spektrumán minden dolgot, amit egyébként így szeletekben tapasztalunk. De gyakorlatilag az időnek az érzékelése, és emiatt ez a felosztás, hogy egyszerre csak egy pillanatot és annak a történéseit, élményeit tudjuk befogadni, ez igazából nekünk egy segítség arra, hogy képesek legyünk ezt befogadni, másrészt azért is, hogy sokkal jobban el tudjunk benne mélyülni, azt a jelen pillanatot azt koncentráltabban tudjuk érzékelni, mint így legalább, mint hogyha egyben az egészet érzékelni. Fel lehet úgy képzelni, hogy mikor mondjuk egy repülőgépről, vagy egy hőlégballon kosarából így lenézünk a tájra, akkor egészben látunk több hektárnyi területet, és akkor azt mondjuk, hogy na most láttam ezt a várost, vagy láttam ezt a vidéket, tudom, hogy milyen. De igazából ott egy-egy négyzetcentiméternyi területet a talajon nem vagyunk képesek érzékelni olyan távolságból, sőt nem tudjuk, hogy ott egy fűszál éppen hogy áll, vagy a bogarak éppen merre karistolnak. Ehhez azt az egy szeletet, azt az egy nagyon kihegyezett figyelemmel azt az egy pontot kellene megfigyelni, és ugyanígy az időben is érzékelhetnénk akár az egész létezés egyben, de akkor ezt az egy pillanatot nem tudnánk így megfigyelni, nem lenne rá ilyen fókuszált lehetőségünk. És gyakorlatilag erre kapjuk egy lehetőséget, bár azt mondom, nem ezért van ez, hogy érzékeljük az időt, vagy az idő keresztül a létezést, de minden esetre felfoghatjuk így is, hogy akár érzékelhetnénk az egész létezést egyben az idővel, de ehhez képest most egy ilyen beszűkült állapotban vagyunk. Na most, akik végeznek erre célzottan meditációs gyakorlatokat, tudattágító gyakorlatokat, azoknak van róla tapasztalata, hogy gyakorlással ez elérhető, hogy nagyobb időintervallumot is képes befogni a tudatunk. Kezdeti gyakorlással elérhető, hogy több órányit, vagy egy pár napnyit, aztán később ez növelhető. És nem csak gyakorlással, meditációs gyakorlatokkal, hanem alakulhat, vagy történhet velünk ilyen élmény, hanem itt spontán is előfordul az emberek életében, hogy egyszer csak az időt valami más módon érzékelik, mint ahogy addig megszokták. Akár így ilyen nagyobb darabokat, akár egy időpillanatra jobban rá tudnak fókuszálni, a jelen pillanatot jobban tudják érzékelni, vagy az időben, a múltba vagy a jövőbe képesek látni. Tehát azt gondolom, hogy ez mind ezért lehetséges, mert már maga azok az időpillanatok, az időnek azok a szakaszai, amit mondjuk egy jövőbelátásnál próbálunk érzékelni, azok már valójában megvannak, már léteznek. Egyszerűen csak haladunk afelé, hogy azt is átéljük a jelen pillanati érzékelésünkkel. Tehát olyan, mintha a tájon addig csak mondjuk egy lény úgy születik, hogy csak egyetlen egy négyzetcentimétert képes érzékelni, és így vártázik az egyik fától a másik fáig egész életében, mondjuk egy hatalmas két szélső pontja között, és egyszer csak úgy felemeljük ezt a lényt, és megmutatjuk neki, hogy ez a táj, ez létezik egészében, azok a részei is léteznek, amiket még nem láttál, és attól, hogy mindig csak a jelent érzékeled, meg emlékszel arra, amit már a múltban érzékeltél, attól még a jövő is megvan, csak még nem értél oda, hogy érzékel. Na most ebbe a felfogásba, hogyha így feltételesen elfogadnánk, ebbe az a nagyon fájó az embernek, hogyha abból indulunk ki, hogy a jövő így létezik, igazából az csak számunkra egy eddig nem érzékelt létező események sora, akkor ez egy kicsit azt feltételezi, vagy akár nagyon is, hogy nincs beleszólásunk, nincs változtatási lehetőségünk, hanem ez már egy kitalált életút, életprogram, a létezésnek egy útja, és ezen egy dolgunk, egy lehetőségünk van, hogy végigmegyünk rajta. És én azt gondolom, hogy az emberi elme, maga az emberiség, az emberek, ezért nem nagyon akarják ezt így felfogni, nem akarják ezt beismerni, és próbálják úgy csörni, csavarni a filozófiákat, a világnézetüket, hogy az derüljön ki belőle, hogy igen, már pedig van szabad akaratunk, van van változtatási lehetőségünk a jövőre, vagy akár itt a közeljövőre, amit még így jelennek hívnak, hiszen a jelenre már nincs változtatási lehetőségünk, mert az éppen mikor tapasztaljuk, az már megtörtént, tehát az pont az elillanó jelen élni. Tehát mindig csak a közeljövőre vagy a távoli jövőre próbálunk egy ilyen akarattal befolyást gyakorolni. És hát nagyon, nagyon nehéz lenne az egónak beismerni azt, vagy elfogadni azt, hogy nem változtatunk semmit, minden előre meg van írva, és egyszerűen ezen az úton kell végigmenni. Pláne, hogyha van sejtésünk, hogy majd milyen rossz dolgok fognak velünk történni a jövőben. De most hadd meséljek egy másik megközelítést, egy másik filozófiai elgondolást, ami hasonló következtetésre jut. Ez pedig az ok-okozati törvény, ami abból indul ki, az elmélete, hogy minden eseménynek megvan egy következménye, vagy minden helyzetnek van egy folytatása, ami abból lesz, hiszen ebben a világegyetemben fix törvények, fizikai, szellemi, mentális törvények léteznek, spirituális törvények, anyag és szellem szintjén egyaránt, és ezekből egyszerűen kiszámítható lenne, hogyha olyan nyitott tudattal, nagy intelligenciával rendelkeznék, akkor kiszámíthatnánk akár mi magunk is, hogy egy adott helyzetből mi fog következni. Hát ezt próbálja az ember így kitalálni, amikor tervezgeti, vagy próbálja kikövetkeztetni azt, hogy most a másik ember mit reagál egy adott szóra, egy viselkedésünkre, vagy amikor a mérnökök épületeket, vagy járműveket, vagy bármilyen berendezést terveznek. Tehát nagyon sok területen, akár így a tudomány, akár a hétköznapi élet területén próbáljuk ezeket a törvényeket így annyira megismerni, hogy ezzel tudjunk számolni, számítani. És hogyha belegondolunk ebbe, hogyha tényleg így működik, hogy nincs kiskapu, nincs kitérő az ok-okozati törvények alól, tényleg egy adott eseményből ki lehet találni pontosan, hogy mi fog belőle következni, és nem történhet valami egészen más, vagy akár csak egy picit más dolog, akkor ez azt jelenti, hogy ahol most éppen tartunk, így a saját életünkben, meg az egész létezésben, ha minden eseményről, minden dologról tudnánk, és minden törvényt ismernénk, akkor ez alapján ki lehetne számolni, hogy holnap mi fog velünk történni, mit fogunk gondolni, mit fogunk érezni, mit fogunk dönteni, hiszen maguk a döntéseink is, amikről azt remélnénk, hogy az talán a szabad akaratunktól van vezérelve, igazából az a döntésünk is sok-sok előzetes élményünknek a hatására áll össze, és dől el valami felé. Ez ugyanolyan véleményem szerint, mint mondjuk az erdőben a favágók, úgy nagyjából ki tudják számolni, hogy az a fa merre fog dőlni. Minél nagyobb egy tapasztalat egy favágónak, és minél jobban koncentrál, ismeri a természet törvényeit, látja, hogy annak a fának a már így kívülről, amennyire látható, hogy a szálak, a farostok, hogy tekerednek, merre feledől a fa, merről fúj a szél, merre van helye a fának eldőlni, és ők merre fele próbálják ezt a traktorral megrántani, elhúzni, és ez alapján ki tudja számítani, hogy ha most az egyik irányból bevág a fába, akkor az merre fog eldőlni. És ezt elég nagy valószínűséggel pontosával tudják a profi favágók, viszont ez azt jelenti, hogy akkor maguk a saját döntéseink, most azért ezt a favágós példát hoztam, hiszen ők is döntenek, és fát döntenek el, mi meg a sorsunkat vagy a jövőnket próbáljuk eldönteni, hogy a döntéseinknek is megvannak az előzményei, hogy miért pont úgy döntünk. Az igazából nem egy szabad akaraton függ. Szabad akarat az akkor lenne, hogyha ott spontán akár dönthetnénk így is, meg úgy is, de nem így van, a döntéseink mögött ott vannak a saját érzéseink, amik a múltból fakadnak, múltbeli események generálták őket, a gondolataink, amelyek múltbeli események, tapasztalatok, feltételezésekből, és azok is korábbi tapasztalatokból táplálkoznak. Ott vannak a jövőbe vetített vágyaink, elképzeléseink, céljaink, amik szintén befolyásolják a döntéseinket, és ezek is a múltunkból fakadnak, a múltbeli tapasztalatokból, és bármit is keresünk, mindegyik megtaláljuk azt, hogy a múltban hogy éreztük magunkat, milyen események történtek velünk, abból milyen következtetést vontunk le, mifelé próbált elmozdulni a belső motivációnk, a vágyaink, a félelmeink, merrefele terelgetnek minket. Tehát gyakorlatilag a saját érzéseink és gondolataink szövevénye által hozunk meg egy döntést. Tehát erre én nem mondanám azt, hogy ez a döntés ez ilyen szabad vagy spontán. Ez akkor lenne tényleg szabad döntés, hogyha semmilyen vágyunk, semmilyen akaratunk, félelmünk vagy szándékunk nem szólna ebbe bele. Ezt el lehet érni igen kemény munkával, hogyha az ember mondjuk önismereti munkával ezeket a vágyait, félelmeit feloldja magába, a jövőképeiről lemond, elképzeléseit feladja, meg a múltját is feldolgozza, amennyire csak tudja, akkor egyszerűen annyira meg tudja tisztítani a belső hozzáállását, hogy eljut arra a pontra, hogy neki gyakorlatilag mindegy, hogy most egy adott helyzetben jobbra vagy balra mozdulnak el az események. Ilyenkor a saját akarata tényleg szabaddá válik, hiszen akarhatja így is, meg akarhatja úgy is, neki már az teljesen mindegy. Viszont ekkor már igazán nem fogja akarni sehogy se, tehát bár eljutott a szabad akarathoz, de azt már nem fogja használni semmire se, pedig most aztán tényleg akarhatná akárhogy is a dolgokat. De még ennél is azt mondhatnánk, hogy nem teljesen szabad az, ami történik, nem tudja teljesen irányítani, hiszen megfigyelhetjük azt, hogy egy-egy döntésünkbe azért nem csak mi vagyunk benne, hanem a külvilág is elég jelentősen belemászik, szeretet kap. Gyakorlatilag alig lehet olyan életterületet, helyzetet találni, amire a külvilágnak ne lenne hatása. Ha én ezzel sokat gondolkoztam, azért így rátérek a leglényegesebb területre, így gyorsan, tehát amikre biztos, hogy hatással van a külvilág, azok az események, azok a döntések, választások, irányok, amikben része van a külvilágnak. Bármilyen kicsi, apró része van, akár csak az, hogy kimondok egy szót, és az hogy fog hatni a világra, ebben már ugye része van a világnak, még akkor is, hogyha nincs ott senki se a környezetben. Azt mondhatnánk, hogy akkor semmilyen hatást nem gyakoroltam a világra, kint a világ végén nincs még egy ember fia, aki hallaná, amit ott magamban motyogok. De ugye van egy ilyen elmélet, hogy egy száncsapása, egy lepkének Kínába, az valahol Amerikában majd olyan rezgések úgy összehatnak, hogy egyszer csak Amerikában egy nagy tornádó keletkezik belőle. De hát valahogy így fel lehet fogni, hogy végül is, ha magunkban motyogunk, már úgy magunkban, hogy kimondjuk azokat a szavakat, még az, annak is van hatása a világra, tehát ott is valamit keltettünk benne, valahogy az okozati folyamatba, sorozatba így beleszólásunk le. És minden más olyan tettünknél, aminél a külvilágra egy halvány kis hatást is gyakoroltunk, már annál az okokozati összefüggések már beindulnak, és hatással voltunk rá, de ugyanígy ezek vissza is hatnak ránk, hiszen amit keltünk a világba, azzal megváltoztatjuk a világot, és ezzel megváltoztatjuk a hatást önmagunkra is. És azt gondolom, talán ami teljesen 100%-osan saját hatásunk lehet, és nem tud beleszólni a külvilág, az egyedül az, amit mi magunkban teszünk, magunkban érlelünk, magunkban belül történik. Ami nem kelt egy ilyen hurkot, nem érinti meg a külvilágot, csak bennünk belül zajlik. Ilyenek például a gondolatok, ha azt a részét tekintjük, a gondolatoknak, ami bennünk zajlik, és nem veszük figyelembe azt, hogy a gondolatok esetleg így hatnak a külvilágra, mások azokat érzékelik, vagy a saját érzelmeink, vagy a saját belső döntéseink, tehát itt fontos megkülönböztetni, hogy a döntés az mindig egy belső döntés, habár sokszor úgy gondolunk a döntésre, hogy meghozok egy döntést, és akkor mi fog történni kívül, hát igazából egy döntés meghozatal, akkor még semmi nem történik kívül, az belül születik meg, ugye? Hanem amikor azt már tettekbe öntjük, szavakba, cselekedetbe, vagy éppen nem cselekvésbe, akkor azzal hatottunk már a külvilágra. De gyakorlatilag ezek a belső döntések, érzések, gondolatok, belső lelki folyamatok azok, amikre azt mondom, hogy már majdnem van szabad akaratunk, azért majdnem, mert ugye ezeket is befolyásolják a korábbi tapasztalataikból fakadó érzések, érzelmek, gondolatok, tapasztalások. De hogyha ezektől sikerülne megtisztítani, akkor el lehetne érni azt, hogy tisztán a jelen pillanatban olyan belső folyamataink legyenek, amikben teljesen szabadon tudunk dönteni, teljesen szabad akaratot tudunk gyakorolni, amire nincs korlátozó vagy segítő hatása a külvilágnak. Ide akartam kiukadni. Tehát belül hozhatok egy döntést, mondjuk párkapcsolati témában sokszor emlegetem ezt, hogy most így ilyen életszerűvé tegyem ezt, amiket eddig meséltem, hogy hozhat az ember egy olyan döntést, hogy ő egy ember, akivel addig együtt élt, mondjuk azt elhagyja, függetlenül attól, hogy ezt közli a másikkal, vagy nem közli. Vagy a másik megtudja ezt valaha, vagy nem tudja meg. Vagy még életszerű talán az, hogy azt gondolják az emberek, hogy akkor hozhatnának egy olyan döntést, hogy ők most szeretnének párkapcsolatba lépni egy emberrel, akivel még eddig nem voltak kapcsolatban, hogyha a másik is hajlandó erre. De igazából nem kell a másiknak a hajlandósága, a nyitottsága, hiszen ezt a döntést belül bárki szabadon meghozhatja, hogy ő szeretne a másikkal párkapcsolatba lépni. Ezt valahogy úgy hozhatjuk meg, hogy ha rajtam áll, ha rajtam múlik, akkor én legszívesebben ezt csinálnám, hogy ezzel a másik emberrel járnék, vele élnék együtt, őt szeretném. Ehhez a másik akár hozzáállhat elutasítóan is, tehát lehet egy akadályozó hozzáállása a külvilágnak, de belül ezt a belső döntést meghozhatja bárki. Vagy meghozhatunk egy olyan döntést, hogy ha rajtam múlik, ha az én döntésemmel áll, akkor én szeretnék háromszor ennyit keresni, háromszor ennyi pénzt keresni, mint amit eddig kerestem, és ez majd csak akkor lép kapcsolatba a külvilággal, amikor ezt kipróbálom, hogy ez működik-e, a külvilág hagyja-e, hogy ez beteljesedjen, ez a saját belső döntésem. Tehát gyakorlatilag oda akarok kiukadni, hogy szabad akaratunk az létezik belül magunkban, belül bármit akarhatunk szabadon, de mihelyest ezzel próbálunk ezzel a belső akarással, szándékunkkal, a külvilággal kapcsolatba kerülni, ott már lehet, hogy a szabad akaratunk akadályokba ütközik, vagy valami befolyásolni fogja, akkor gyakorlatilag még az akaratunk tényleg szabad marad, hiszen még mindig ugyanazt akarjuk, amit akarunk, csak nem biztos, hogy azt meg tudjuk valósítani. Na most ezért érdekes maga a szabad akaratnak a fogalma, hogy mit is értünk alatta. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy a szabad akarat az már maga a szabad cselekvést is jelenti, pedig hát ez nincs benne ebbe a fogalomba. A szabad akarat az csak az akarásnak a szabadságát jelenti. Erre szokták mondani viccesen, hogy persze van szabad akaratod, de akkor is az lesz, amit én akarok. Ugye, akkor kérdezi a gyerek, hogy hol van itt a szabad akarat, a döntési jog, dönthetsz bármi, de akkor is az lesz, amit én akarok, mondja a szülő. És én azt gondolom, hogy így az idővel és a sorssal, okozati folyamatokkal kapcsolatban is valami hasonló tapasztalásunk lehet, ha megnézzük akár az eddigi életünket, hogy belül sok mindent akarunk, elképzelünk, vágyunk rá, aztán nem feltétlenül az történik. Tehát ha így készítenék egy számvetést, hogy eddig életünkben amikre vágytunk, amit akartunk, annak hány százaléka valósult meg pontosan úgy, ahogy azt akartuk, akkor azt gondolom, hogy rendesen 30 százalék alatt lennék a sikerességbe. Nem ki az, aki esetleg többet elért egy észrevétellel, mennyit nagyjából?
Felét
sikerült, az már nagyon jó. És hát a népesség nagy része az ilyen 10% alatt érzi, így az a tapasztalat, hogy amit sikerül összehozni. Egy kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy ő olyan szépen megtervezi pedig az életét, olyan jó dolgokat kitalál, úgy látja is, hogy ez milyen szépen passzol az ő életébe, mások életébe, tehát még ezzel is próbálja összeigazítani. És akkor elkezdi ezt így megvalósítani, aztán az élet, mint egy tank, keresztül gátol az ő gyönyörű szép elképzelésén, és teljesen más irányba halad, teljesen más kap ki belőle. Visszatérve a okokozati összefüggése, még azt szeretem volna elmondani, hogy ha az okokozat működik, tehát minden okból egy kiszámítható, pontosan tudható okozat következik, akkor ez ugye egyrészt a jövőnket is determinálja, másrészt, ha belegondolunk, hogy az okozatból vissza lehet számítani az okot is, tehát hogy egy mai esemény miből fakad, ezt is ki lehet akkor számítani, akkor gyakorlatilag kiszámítható, kigondolható lenne, hogy ez a világ pontosan hogy kezdődött, vagy mi volt a kezdetek kezdetén. És hogyha ez ennyire merev, ennyire szabályszerű, akkor tulajdonképpen a jövőbe látás az nem más, mint ez a számítgatás a jövő felé, vagy a múltba látás a múlt felé, az okok felé egyfajta számítgatás. Hát ehhez kellene egy hatalmas, végtelen intelligencia, amivel ezt képesek lennénk így kiszámolni, érzékelni, de ehhez képest az a tapasztalatuk az embereknek, hogy időnként vannak olyan élményeik, amelyekben megmutatkozik a jövő, anélkül, hogy ezt úgy különösebben átgondolnánk, számítgatnánk, vagy visszaemlékeznek a múltnak olyan eseményeire, amikre így normál parasztésszel, vagy ilyen materialista gondolkodás alapján nem lenne szabad emlékezniük. És ezek a tapasztalások onnan fakadnak így a spirituális gondolkodás szerint, hogy amit az elején említettem, hogy az időnek minden pillanata, minden eseménye már igazából megvan, már létezik, csak ezen haladunk a tapasztalás folyamatával, és ez a minden pillanatnak a tudomása, az információja, ez létezik egy ilyen akasának nevezett központi tudásmezőbe, információs mezőbe, amivel a mi kis emberi beszűkült tudatunk időnként kapcsolatba tud kerülni. És ebből a információ tömegből képesek vagyunk információhoz jutni, és spontán alkalmanként ezt szokták hívni a megjegyzésnek, intuíciónak, vagy akár gyakorlással, technikával direktbe kapcsolatban lehet lépni ezzel a mezővel, és információt lehet lehívni, meglátni, megtudni. És gyakorlatilag ezt a képességünket tudjuk használni arra, hogy a jövőbe lássunk, vagy a múltba. Én azt gondolom, ez egy sokkal járhatóbb út, mint ha elkezdjük számítgatni a események, okok, okozatoknak a szövevényét, amihez tényleg nagyon sok mindent figyelembe kellene venni. Akár csak így példaképpen ugye a tudomány már próbálkozik ezzel jó pár évtizede, az ilyen szuper számítógépeket használják ugye ilyen időjárás, éghajlat elemzésekre, vagy más bonyolult folyamatoknak a mérésére, a szimulálására, és viszonylag pontos eredmények jönnek ki, de ez mondjuk olyan kapacitású számítógépek kellenek, és több évtizednyi munka, amivel ez elérhető. Nekünk ehhez képest, hogy kitaláljuk azt, hogy mondjuk az életünk következő szakaszában mi fog velünk történni, vagy nagyjából mire számíthatunk, mire készüljünk. ehhez nem kell a szuperszámítógépeket igénybe venni, hanem ezeket a gyakorlatilag ilyen misztikus képességeket már tudjuk használni. Van egy olyan tapasztalásunk, amit azt gondolom, hogy különleges és fontos megemlíteni ahhoz, hogy lássuk ennek az egésznek a működését, és ez pedig a déjà vu nevű tapasztalat, ami én azt gondolom, majd mindenkinek volt már ilyen életében, arról szól, hogy egyszer csak úgy érezzük egy adott jelen pillanatban, hogy valami olyan dolog történik éppen velünk, vagy történt ott velünk, amit már valamikor láttunk, tudtunk, tapasztaltunk. Tehát nem egy új esemény, hanem egy ismerős esemény. Olyan, mintha sokszor azt érezzük, hogy talán ezt megálmodtuk, vagy ezt feltételezzük, hogy talán erről már álmodtunk, vagy mintha ez már megtörtént volna, és most ismétlődik ugyanez a helyzet. De valahogy mégsem tudunk rá emlékezni, hogy mikor álmodtuk, meg nem emlékszünk rá, hogy mikor történt hasonló helyzet. Tehát ezért ez olyan kicsit misztikus marad a tapasztalataink alapján. És én azt gondolom, hogy ez a déjà vu, mint a Matrix című filmben emlegetik is, hogy mint hiba a rendszerben, tehát ez tényleg ilyesmi, itt az időtapasztalásos rendszerünkben valóban egy hiba, hiszen úgy születünk meg, úgy kerülünk bele ebbe az időtapasztalásba, hogy alapban le van tiltva az emlékezésünk, a tudomásunk a minden pillanatról, a jövőről például. Tehát úgy próbálja a beszűkült tudatunk végigélni ezt az idő folyamatot, hogy közben ne emlékezzünk rá, hogy igazából ezt mi tudjuk, hogy mi lesz majd, hogy mi lesz a jövőben. Olyan, mintha ki lenne törölve, de igazából nem kitörölve van, hanem inkább letiltva a tudatunkban a hozzáférés a minden pillanat érzékelésére. És amikor déjà vu-nk van, akkor egy pillanatra ez a letiltott érzékelés megszűnik, és egy pillanatra úgy tapasztaljuk meg azt a pillanatot, hogy közben belül megvan az emlékhez való hozzáférésünk is. Ezért én ezt úgy hívom, hogy akkor emlékezünk a jövőre, vagy emlékezünk a jelenre, amit igazából a múltunkban ugyanúgy tudtunk, bennünk volt az az információ, csak nem tudtunk hozzáférni. Nem tudom, ez így érthető volt. És ha ez így működik, akkor gyakorlatilag a jövőbe látás is nem egyfajta kitalálása a jövőnek, nem egy satszolás, egy próbálkozás, hanem sokkal inkább egy olyan megközelítés, hogy létezik a jövőn, belül tudom is, hogy mi az, ehhez a tudáshoz kell hozzáférjek. És ez teljesen megváltoztatja a jövőbe látással alkotott eddigi elképzeléseket, legtöbb elképzelés, mert ezzel azt mondom, hogy még nem is egy ilyen misztikus információs mezőbe, valahol az univerzumba vagy az Isten tudatába van megírva az, hogy mi fog velem történni, mi fog veled történni, hanem ennek az információja ott van benned. És erre te egyszerűen tudsz emlékezni. Csak ez az emlékezés, ez annyira le van korlátozva, hogy csak időnként egy-egy ilyen kis flash-el, egy-egy hétköznapi, teljesen közömbös élethelyzettel van róla tapasztalatod, hogy végül is te ezeket mind tudod, hogy mi fog történni. A múltkori előadásomon arról meséltem, hogy ott a másokba való belelátás más emberekbe, belelátás más emberek ismeretéről volt szó, és ott volt egy olyan gondolat, hogy gyakorlatilag egészen sok mindent, szinte mindent tudunk egy-egy emberről, aki ott mozog a környezetünkbe, ha figyelünk, meg ha akarjuk ezt érzékelni, akarjuk ezt tudni. De olyan az emberi természet, annyira nem bírjuk elfogadni a különböző minőségeket, a tőlünk különböző minőségeket, hogy hiába látjuk, hogy a másik ember mondjuk egy adott pillanatban hazudik nekünk, vagy az érzelmeivel nem őszinte, vagy csak dicsér azért, hogy valamiben manipulálja. erről nem akarunk tudomást venni, mert ez fáj nekünk, és ezért inkább nem akarjuk érzékelni azokat az információkat. És azt gondolom, hogy nagyon sok dolog így az életünkben, a jövőt illetően, akár a közeljövőt, vagy a távolit is, megnyilvánul, van róla belső érzékelésünk, érzetünk, egyfajta ilyen belső átélésünk, ilyen sejtelmünk, mert elég mélyen el van nyomva, de még erről se akarunk tudomást venni, mert sok esetben olyan dolgot érzékelünk ezáltal a saját jövünkről, amit nem tudunk elfogadni. Most amikor a kicsit nyitott tudatunk úgy néha érzékel valamit a jövőről, és azt se tudjuk elfogadni, akkor az a reakciója a személyiségnek, hogy még azt a kaput is bezárja, hogy ne fájjon neki az, hogy mi fog vele történni. De ezzel együtt nem csak azt nem érzékeli, ami fájni fog neki a jövőjéből, hanem az sem, ami jól fog esni. És gyakorlatilag így a saját képességünket tudjuk elfolytani magunkba. És azt gondolom, hogy ezért a jövőbelátás képességének a fejlesztésekor az első fontos lépés az az, hogy egyáltalán megbarátkozzunk azzal a gondolattal, hogy a jövőbe, ha belelátunk, akkor bármit megláthatunk. Bármilyen félelmetes, váratlan fordulatot, ami keresztbe húzza a számításunkat, az elképzelésünket, a jövőnkről, ugye nem az élettervünket, azt nem húzza keresztbe, csak amit mi magunk próbálunk eltervezni az életünkre, azt képes keresztül húzni. Vagy akár olyan dolgokat látunk meg, amik nagyon fájnak már most, hát még akkor mennyire fognak fájni. Ha sikerül ezeket így előre magunkba elfogadni, vagy erre felkészíteni magunkat, amennyire csak lehet, akkor ezzel gyakorlatilag már a hozzáállásunk nyitottá válik, hogy tudjuk a jövőket. Ez annyira fontos előkészület, hogy gondoljunk bele, erről van is tapasztalatunk, hogy a saját múltunkhoz hogy állunk hozzá, a saját múltunk, amire azt mondjuk, hogy hát arra emlékezhetnénk, hát az megtörtént velünk, azt simán képesek vagyunk felidézni, mégis az olyan élethelyzetek, amelyek fájtak életünkben, azoknál nagyon soknál a tudatunk annyira bezárja az emlékezést, nem tudja kitörölni ugye azokat az emlékeket, de a hozzáférést le tudja tiltani. Vannak emberek, akik akár egész életszakaszokra nem emlékeznek a saját életükről, persze úgy sejtik utólag, vagy az elmondások alapján, hogy akkor nagyon rosszul érezték magukat, vagy valami nagyon fájó esemény sorozat volt, de képesek ezt teljesen elfelejteni, legalábbis így fogalmazzák, ez a valóságban nem felejtés, és akkor tér vissza ez az emlékezetük, hogyha elkezdenek megbarátkozni azokkal az érzésekkel, és el tudják fogadni azokat a fájó érzéseket, amit azokhoz az eseményekhez kapcsolódtak. Tehát gyakorlatilag nem az örömkönnyekkel átíthatott pozitív eseményekről nem emlékezünk a múltunkból, hanem pont a legfájóbb emlékek azok, amik elnyomódnak. És elképzelhető, hogy a jövőnek is sok-sok eseményére ezért nem emlékezünk, mert ott is látjuk előre a fájdalmat, a saját fájdalmunkat, és ezt nem akarjuk átélni, hiszen azt mondjuk, hogy épp elég az, amit a múltban nem tudtunk feldolgozni fájdalmat. Itt van még ez a terhes jelen, amivel szintén nem tudunk mit kezdeni, hát akkor minek terhelnénk magunkat még a jövővel is, mikor még oda se értünk. Most ezzel a hozzáállással azt lehet mondani, hogy teljesen jól felépített a rendszer, a tudatunk működése, hogy a jelent érzékeljük valamennyire, a múltból emlékszünk egy pár dologra, amit még fel tudunk dolgozni, és a jövővel nem is foglalkozunk. Annyira le van tiltva, hogy ne kelljen még azzal is terhelni a kapacitást. Éppen elég ezt a jelen pillanatot, meg a közelmúltat feldolgozni, érzelmileg, lelkileg elfogadni. Na most ezért mondják azt, hogy azok, akik legalábbis akik foglalkoznak így jövőbelátással, vagy múltbalátás előző életekbe való utaztatással, azt mondják, azt javasolják, hogy először tanuljon meg az ember ilyen súlyosabb lelki élményeket feldolgozni, tanulja meg elfogadni ezeket, helyre tenni magába, és utána érdemes több eseményre, több élményre emlékezni, akár múltból, akár jövőből. Hiszen most gondoljunk bele, a múltnak ezek az elnyomott emlékei, ha egyszer csak így hirtelen feltörnének mind, az annyira megterhelné a lelki kapacitásunkat, feldolgozó képességünket, hogy valószínűleg nem győznénk hova tenni azt a sok élményt, sok fájdalmat, meg sok örömöt, tehát akár pozitív élményeket is, és valószínűleg egy ilyen lelki összeomlásunk, szívés borulásunk lenne belőle. Tehát ezért nagyon fontosnak tartom, hogy jövőbelátás, múltra emlékezést mindig kísérjen, meg előzzen meg valamifajta lelki felkészülés, azzal együtt érdemes csak ebbe belevágni. De ha működik már elég jól ez a feldolgozó képességünk, akkor léteznek egyszerű jövőbelátó módszerek, ugye vannak olyanok, amelyek pusztán ezt az intuíciónkat, megérzésünket használják. Ugye, mint mondtam, ez a megérzés, intuíció, ez úgy működik, hogy ebből a központi tudatmezőből, információs mezőből egy-egy pillanatra leszívunk információkat, amelyek nem mindig eseményeket, konkrét eseményeket tartalmaznak, azokról szólnak. Van, hogy egyszerűen valaminek a tendenciáját, a minőségét, a jellegét mutatják meg. Tehát, ha a jövőbe próbálunk belelátni bármilyen módszerrel is, nem feltétlenül arra kell számítanunk, hogy majd most a konkrét eseményeket látjuk, hogy a hétfőn mi történik velünk, holnap, aztán kedden, majd szerdán. Hiszen az, hogy mi történik velünk, ha megnézzük a múltbeli eseményeinket is, annyira nem lényeges. Mert az egyik eseménnyel jól éreztük magunkat, egy másik hasonló eseménnyel meg kifejezetten rosszul éreztük magunkat, holott ugyanaz volt az esemény, jellegében hasonló volt, mégis más élményt váltott ki belőlünk. Igazából minket nem az események érdekelnek ott belül, hanem az, hogy majd ezektől hogy fogjuk magunkat érezni. Majd hova jutunk, mire jutunk belül, mire jutunk kívül. Tehát az események azok csak mint ilyen kiváltó, inspiráló tényezők, helyzetek vannak ott az életutunkon, az életünkön. Sokkal fontosabb ettől az, hogy belőlünk mit váltanak ki az események. Márpedig ha ez a fontosabb, akkor itt megint egy kicsit lekanyarodok a múltba meg jövőbe látásról, hogy nem is azzal kellene foglalkoznunk, hogy lássuk a jövőt, hanem azzal, hogy felkészüljünk arra, hogy bármilyen eseményre tudjunk úgy reagálni, ahogy nekünk az jó. Hogy tudjuk magunkat úgy érezni tőle, ahogy az nekünk jó. Ha mondjuk látod azt, hogy a jövőben, mondjuk egy hét múlva a szomszéd egyszer csak elkezd veled kiabálni, akkor erre lehet, hogy itt a jelen pillanatban összeszorul a gyomrot, hogy jaj, hát ezt nem akarod, ez egy kellemetlen esemény. De ha erre felkészülsz, vagy ha erre lelkileg, személyiségedben kellően kész vagy, tudatos vagy, akkor ez a helyzet, még ha meg is történik, ha nem próbálod elkerülni, vagy megpróbálod elkerülni, de mégis megtörténik, akkor ez akár egy pozitív változást is hozhat az életedbe. Egyrészt azzal, hogy felkészültél rá, hogy hogyan reagálj egy ilyen helyzetre, vagy akár ott a helyzet közepette, vagy később tanulsz belőle, és rájössz arra, hogy attól, hogy a másik ember kiabál, attól nem kell, hogy te elveszítsd a fejed. Attól még megtarthatod a saját nyugalmadat. Hiszen az ő kiabálása csak az ő pánikját, az ő frusztráltságát jelzi. Annak nem kell feltétlenül hatnia a te közérzetedre, egyensúlyi vagy egyensúlytalansági állapotodra. Na most egy ilyen tapasztalat az sokkal fontosabb, mint hogy megpróbáljuk elkerülni ezt az élethelyzetet. Ha így tekintünk a jövőre, hogy az csak helyzetek sora, ami inspirál minket valamilyen változásra, és ha ebben tudunk tudatosan mozogni, akkor igazából nincs a jövőben olyan kellemetlen esemény, amiből nem tudnánk hasznot húzni, lelki fejlődést elérni, tudatosabbá válni. Márpedig, ha mindenből tudunk fejlődni, akkor teljesen fölösleges nézegetni előre a jövőt, hogy most ez lesz, vagy az lesz, most ettől féljek, vagy arra vágyja, hiszen bármit hoz a jövő, arra tudatosan reagálok, és abból fejlődök. És gyakorlatilag ebből a gondolkodásból, de azért azt gondolom, ehhez kell némi tapasztalat is, tehát ez így most egy jó pofa elmélet, de így nem fogják az emberek ennek kapcsán megváltoztatni a hozzáállásukat, és nem nézegetni a jövőjüket, hanem kell némi tapasztalat, ami alapján itt rájön a tudatos ember, hogy nincs mitől tartania, nem tud elveszni, nem tud vele olyan borzasztó dolog történni, amire készülnie kell, amit nézegetnie kellene a jövőben. Bármi történjék is, majd leszűri belőle a következtetést, vagy nem szűri le, mert még mindig elveszíti ott a fejét, de akkor később ebből a tapasztalatából fog egyszer majd tanulni. Tehát akkor sincs semmi baj, hogy elveszítjük a fejünket, vagy belehalunk egy élethelyzetbe, hiszen ha ebből tudunk tanulni, ha van rá később lehetőségünk, akkor már is előnyt kovácsoltunk abból a pillanatnyi hátrányból. Márpedig, ha úgy gondolkodunk, vagy ezt tudjuk, vagy elhisszük, vagy tudjuk, hogy életek során keresztül vándorol a lelkünk, és tapasztal újra meg újra, akkor gyakorlatilag nincs egyik életben sem olyan szörnyű dolog, amitől félni kellene, hiszen előbb-utóbb valamelyik életben majd abból is profitálni fogunk, majd visszaemlékezve arra a borzasztó dologra tudatosabbá válunk, és végül kinövünk abból a problémánkból. Na most ez a lelki megközelítése, ettől függetlenül azért valóban van egy inspiráció, vagy az embereknek egy inspirációja arra, hogy lássák a jövőjüket, és gyakorlatilag a legkönnyebben elsajátítható módszerek azon alakulnak a jövőbelátáshoz, amelyek ezt a flash élményt, ezt az intuíciót használják, amivel lehívjuk az információt egy-egy pillanatról a jövőben, vagy egy szakaszról, hogy az úgy nagyjából hogy fog történni, nagyjából milyen lesz annak a hatása ránk, hogy fogjuk magunkat érezni benne. Ezek a módszerek, jövőbelátó módszerek sokszor alkalmaznak valami technikai segédet, közt ugye használják a tarókártyát, az ingát, ilyenre babot vetnek, gyufaszálat, kávézatból olvasnak. Az égvilágon a felhőktől a madarakig élő vagy dögött állatokon keresztül mindent fel lehet használni arra, hogy a jövőbe lássunk. És van ennek egy nagyon egyszerű összefoglaló technikája, én így fogalmaznám most, amivel mindegyik ilyen módszer működik. Úgy gondolom, a lényege ezeknek az, hogy amikor elkezdünk bármilyen segédeszközt alkalmazni a jövőbelátáshoz, akkor az első fontos dolog az az, hogy a figyelmünk a jövő felé irányul. És ahhoz, hogy jól végezzünk egy ilyen gyakorlatot, fontos, hogy megkülönböztessük a saját tudatunkban is, hogy a jövőt azt hol képzeljük el. Amikor a jövő felé nézel, akkor vajon a külső jövőt felé nézel, ami a külső életednek a jövője, vagy belül a benned levő jövődet próbálod érzékelni. A benned levő jövő érzékelése az tulajdonképpen a te emlékezésed a jövőre. A külső jövőnek a érzékelése annál meg olyan, mintha kívülről látnád magadat, hogy mi fog veled majd történni a jövőben. Most figyelj befele, figyeljél a saját jövődre, csak így, ahogy gondolsz rá. És hogy érzed, hogy te a saját belső jövőtudásodat figyeled, amikor a jövődbe nézel, vagy a külső életednek a jövőképét próbálod meglátni? A tapasztalat az, hogy mind a kettő működhet, de amikor a belső jövőt érzékeljük, annál sokkal biztosabb, mélyebb információt tudunk szerezni. Ettől függetlenül lehet használni a külső jövőnek az érzékelését is. Már pusztán az, hogy a jövődet vizsgálod, kíváncsi vagy rá, ezzel a tudatot kinyílik a jövő információi felé. Ehhez, hogy ebből még, ahhoz, hogy ebből még leszűrjél, megszerezzél információt, szükséges, hogy ne a gondolkodó kognitív elmédet használd, hanem az intuitív elmédet, gondolkodásodat, és azt a agyféltekét, a jobb agyféltekét, amely képes erre az intuitív, rájelzős, megjelzős érzékelésre, gondolkodásra, ezt működésbe kell hozni. És erre nagyon jók maguk a segédeszközök, amik valahogy elterelik a figyelmedet arról, hogy gondolkodjál. Hogyha ha így visszaemlékszel, hogy életedben eddig, vagy akár az elmúlt napokban, amikor figyeled a jövődet, leggyakrabban ugye gondolkodunk a jövőnkön, hogy na vajon hogy lesz, meg hogy szeretném, meg mitől félek, ugye? Ezek az érzések, gondolatok, ezek mind ilyen próbálkozások arra, hogy kitaláljuk, vagy megtervezzük a jövőnket. Ugye ennél a tervezés, a félelem, a múlt tapasztalata vegyesen összeszűrődnek, összekeverednek, ezért ebből valószínűleg nem is lesz tiszta jövőképed, jövőfelismerésed. Pont a másik fajta gondolkodásodat, azt az intuitívat kell feléleszteni, és erre nagyon jók azok a technikák, amelyek elterelik ezt a koncentrálós, gondolkodós figyelmedet, elterelik azt, és be tud indulni mellette az intuitív gondolkodásod. Például gondolj vele, hogy így kevergeted a kávédat, figyeled a tetején a kis fehér habokat, és ahogy erre így ráfókuszálsz, így belerévülsz, közben egyszer csak megnyitod a figyelmedet arra, hogy na vajon mi lesz a jövő. És ez a kinyitott csatorna, plusz mellé ez a más tudatállapot, ez az intuitív tudatállapot, megteremti azt az egységet, amiben átszűrődhet valamilyen információ. Na most, ha nem csak úgy nagy általánosságodban a jövődre vagy kíváncsi, hogy na majd mi lesz velem a jövőben, hiszen a jövő még remélhetőleg hosszú lesz, még több évtized, és abból még bármi információ jöhet egy 50 év múlva, látod magadat éppen reggelizel lekváros kenyeret, hát ez egy nagyon fontos információ volt, hanem ha célzottan egy eseményre, egy folyamatra, egy mai folyamatnak a kimenetelére, vagy egy döntésednek a lehetséges következményeire próbálsz így ráhangolódni, akkor sokkal használhatóbb, értékesebb információhoz juthat. De nagyon fontosnak tartom, hogy ne úgy kérdezzél, vagy ne úgy legyél kíváncsi, hogy a várható választ is már valamennyire meghatározod, vagy azt leszűkíted, hogy az most milyen formában jöjjön, miről szóljon, milyen lehetőségei legyenek. Ugye nehéz úgy a jövőt megérezni, hogyha benned nagyon erős a vágy, az akarat, hogy te mit szeretnél majd a jövőnek. Ugye? Nézzük meg a jövőnket, elmegyünk a Jóshoz, csak az legyen, amit én akarok. Tehát így nem lehet jövőt nézni, mert a jövőbe nézésnek az alap gondolata az, hogy megengedem, hogy megtudjam, hogy mi lesz a jövő, akkor is, ha az nem az, amit én most szeretnék és akarok. Ezzel a hozzáállással lenne szabad csak jövőbe nézni, hiszen a nagyon erős akarás, elvárás, vágyakozás, félelem, az mind akadályozza azt, hogy egyáltalán észrevedd a valóságot, a jövőbeli valóságot. Tehát a saját erős akarásoddal tudod ezt leghamarabb megakadályozni a jövő érzékelését. Ezek a módszerek, ugye, ahogy mondtam, alapvetően azt a filozófiát követik, hogy a jövő az van, az fixen van. De léteznek olyan filozófiák, azokat is elképzelhetőnek tartom, ami szerint akár teljesen szabad a jövőnk, azt csinálunk benne, amit akarunk, már pedig akkor azt nem tudjuk megnézni, hogy akkor mi lesz, hiszen az a pillanatnyi döntéseink történik. És létezik ennek a két szélsőségnek egy ilyen átmeneti elgondolása, egy ilyen szövevénye, miszerint vannak dolgok a jövőben, amik fixek, meg vannak tervezve, események, vagy valamilyen fejlődési szintek, vagy lelki élmények, tehát nem feltétlen hétköznapi utcai eseményekre kell gondolni, hanem bennünk belső események, hogy lelkileg hogy érezzük magunkat, vagy milyen lelki szintre, tudatosságra jutunk el egy adott időpontra. Tehát ezek esetleg, vagy ezek közül néhány így fixen megvan a sorsunkban írva, de a köztes tapaszok azok szabadon vannak hagyva, az alatt azt csinál mindenki, amit akar. És ez az elmélet még igen népszerű, így ezoterikus körökbe, hiszen ez ad egyfajta mozgás lehetőséget is, egyfajta szabad akarat elképzelést is, hogy tényleg ott a két bója között arra csalingázok, amerre akarok, meg megadja azt a érzetünket is, hogy azért a világ egyfajta irányított, kitalált rendszer ad valami fajta keretet, és vannak dolgok, amikre tudunk készülni a jövőben, amire tudunk számítani, tehát ez az egész nem csak úgy össze-vissza egy nagy kóvágás, amiből akármi is lehet. De fontos mindezeket az idő, sors, szabad akarat filozófiákat megvizsgálni azért onnan is, hogy ahogy te most gondolkozol erről, amilyen a mostani elképzelésed, hogy az vajon mennyire függ attól, hogy mennyire befolyásolod te ezt a mostani világképedet, mennyire esik neked jól, vagy kényelmes ez a világkép, esetleg tartanál egy másik világkép befogadásától. Tehát arra gondolok itt, hogy mondjuk egy kényelmes, lusta embernek lehet, hogy jobban esik az a világkép, ami szerint minden meg van írva, és neki nem kell különösebben döntéseket hozni, felelősséget vállalni, hiszen minden eleve elrendel. De egy olyan személyiségű, típusú embernek, aki pedig szereti a dolgokat a kezében tartani, ő irányítani, annak meg az a kényelmes, ahol a szabad akarat működik, kifele is a külvilágban is, és semmi nincs megírva, minden az ő természetén, az ő döntései múlik. És egy érdekes tapasztalás, hogy akik ilyen hosszabb távon fejlődnek lelkileg, megtapasztalják mindezeket a filozófiákat, a világképeket és ezeknek a működését is egy-egy élet szakaszunkban. Tehát van, amik úgy érzékelik, hogy minden eleve elrendelt, és ők nem tudnak különösebben változtatni rajta, máskor meg azt érzékelik, mintha ők dönthetnének mindenről. De van olyan elképzelés is, én nekem ez jobban tetszik, vagy ezt tapasztalom is, meg elég hihetőnek is érzem, miszerint egyszerűen a saját tudatállapotunktól, tudatossági szintünktől függ, hogy éppen hogyan érzékeljük a világot, és az időt, és a jövőt, a sorsunkat, vagy a szabad akaratunkat. Tehát egy nagyon beszűkült tudatossága úgy tapasztalja az ember, mintha nem lenne döntés a dolgok, az események felett, hanem ő csak sodorja az élet. Tehát számára ebből az a következtetés, hogy minden el van rendelve, minden meg van írva, és ő nem képes változtatni semmit se, vagyis nem működik a szabad akarat. Egy magasabb tudatosságnál viszont a nagyobb tudatossággal több rálátása, több következtetés képessége, figyelme, éberségre van az embernek, jobban ismeri magát és a környezetét, ezáltal jobban tud dönteni, a döntései jobban követik az elképzelését, azonból az fakad, így ő azt tapasztalja, hogy az élet dolgaiba bizony bele tud szólni, vagyis nincs előre megírva semmi sem, bárhogy dönt, az úgy történik. És így aztán elképzelhető, hogy egy abszolút tudatossággal végül is egy lény tényleg képes bármit befolyásolni, hiszen tudja, hogy a dolgok éppen merre folynak, hogyha ő így cselekszik, vagy úgy cselekszik. Tehát bármit képes elérni, meg tud mindent, ami a okokozathoz, átlátásához szükséges. Mert amúgy léteznek törekvések is a jogában, természetfeletti képességeket próbálnak ilyesmit kifejleszteni, akár magát az okokozat látásának a képességét, majd a tanfolyamon ilyesmikről is lesz szó.